Az Úr közel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Adventi Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 390. dicséret első versét énekeljük. A 390. dicséret első verse így kezdődik: Várj ember szíve készen. Helyünket elfoglalva a 449. dicséretnek énekeljük mind a három versét. A 449. dicséret így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. a mi segítségünk, adventi istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a János apostol első levele, 5. részének első 13 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János első levele, 5. részének első 13 verséből így szól a mi Urunk igéje. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által, a lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy újabb hét elteltével együtt lehetünk itt a te házadban. Hallgathatjuk az igét, és készülhetünk a következő nagy ünnepre. Megóvtad, megőrizted az életünket, gondunkat viselted, és a te szeretetedet érezhettük minden nap. Köszönjük azt a nagy szeretetet, amellyel hozzánk fordultál az első karácsony alkalmával, hogy úgy szeretted ezt a világot, benne minket is, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ezt az életet elérhetővé tetted számunkra. Arra kérünk, hogy nyisd meg most is, ne csak az ige hirdető ajkakat, hanem az ige hallgató füleket és szíveket, hogy megértsük az ige üzenetét, és életté váljon számunkra mindaz, amit hallunk. Vedd el a mi bűneinket, hogy ne állják útját a te igéd és lelked áradásának, hanem szívünkig jusson az, amit ma elkészítettél áldást számunkra. Küldd el a te lelked világosságát, hogy értsük és éljük meg azt az igét, amelyet most hirdettetsz közöttünk, lelked által. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a János apostol első levele 5. részének 11-től a 13-ig terjedő verseiből. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Kedves testvérek, a karácsony ünnepére készülve többször eszünkbe jut, hogy Jézus valamikor régen, több mint 2000 évvel ezelőtt Betlehemben megszületett. Sok képet is láthattunk már erről, ahogy a jászolban fekvő kisgyermekre ránéz mindenki, föléje hajol Mária, a pásztorok, a bölcsek, és ott ragyog fölöttük a betlehemi csillag. És szép ez a kép, mert még a mozdulatlanságában is az életről szól. Elkezdődött Jézus élete a földön. Az élet örömét mi is ismerjük, mert amikor egy gyermek élet megfogan, megszületik, mindenki örül neki. Egy új élet érkezése örömet jelent azoknak, akik közé a gyermek érkezik, figyelnek rá, foglalkoznak vele, etetik, táplálják, őrzik az életét, nagyon vigyáznak rá, hogy életben maradjon, mert az élet fölött nekünk nincs hatalmunk, nem tudjuk visszaadni annak az életét, aki elveszítette azt. Ezért fontos, hogy úgy tekintsük az életet, mint Isten ajándékát, drága kincset, amire különösen is vigyáznunk kell, akár magunkról van szó, akár másról. És az életet nem szabad elvennünk senkitől, csak Isten veheti vissza, amikor jónak látja. Amit eddig mondtam, az a biológiai életről szól. És ez az élet véges, szép lassan elfogy, ahogy öregszünk, és egyszer kialszik, ellobban, mint a gyertya, kinél előbb, kinél később. De a Bibliában Isten szól egy másik életről is, ami a halállal nem ér véget. Ez az örök élet, amely nem olyan, mint ez a mostani földi lét. Pár héttel ezelőtt volt erről részletesebben is szó az egyik istentiszteleten. A Biblia is egy másik szót használ erre az életre, amely az örök életet jelenti. Az örök élet Jézusban érkezett hozzánk, és egyedül Jézus által érhető el. És erről az életről szól a mostani igénk, hogy akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ki ez a fiú, az Isten fia, Jézus Krisztus, a Szent Háromság Isten második személye. Akinek van Jézus Krisztusa, annak van élete, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban, az illető lelkileg halott. És ezt fontos tudnunk, mert sokan úgy gondolják, hogy Jézus nélkül is elérhető az örök élet, a mennybe lehet jutni. Aki úgymond jó ember, annak a jóságát Isten bizonyára be fogja számítani, és örök élettel jutalmazza. De sajnos nem így van, hanem még a legbecsületesebb, legtisztességesebb ember is halott lelkileg a bűn miatt. Mi emberek elveszítettük az élet forrásával, Istennel való élő kapcsolatot, ami az első embernél még megvolt az Édenkertben. Ádám és Éva úgy tudott beszélgetni Istennel, mint egyik ember a másikkal. A bűnnel együtt viszont bejött a világba a halál, biológiai értelemben is, de ami ennél is tragikusabb, a lelki halál, a kárhozat is együtt jár a bűnnel. És itt a világban úgy járunk elünk, mint élő halottak, biológiai értelemben élünk egy darabig, azonban Jézus nélkül mégis lelki halottak vagyunk. És a Biblia határozottan kimondja, hogy akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. A Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében egészen konkrétan ezt mondja Jézus az egyik gyülekezetnek, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Azért mondja itt Jézus, hogy ébredj fel, mert ő látja a lelki halál állapotát, és azt szeretné, hogy élő hitű emberek lennénk. Mit jelent lelkileg halottnak lenni? Isten nélkül élni az életünket. Nem feltétlenül vagyok gonosz, lehetek segítőkész, kedves ember is, de ha az élet ura nincs ott az életemben, akkor lelkileg halott vagyok. A lelkileg halott ember nem haragszik Istenre, csak közömbös iránta. Az ige, Isten szava hidegen hagyja, az imádság számára idegen. Ha valaki a közelében imádkozik, megmosolyogja, ha teheti azonban, mégis kerüli az imádkozó embereket. A lelkileg halott ember önmagának él. Döntéseinek középpontjában mindig az áll, hogy nekem mi jó. Nem keresi az életére nézve Isten célját, akaratát. A lelkileg halott embernek nincs igazi belső békéje. Lehet ugyan sikere, pénze, kapcsolata, de mégis üres. Ezt az ürességet próbálja betölteni munkával, szórakozással, élvezetekkel, és egy idő után rájön, hogy mindez csak múlandó. Aztán a lelkileg halott embernek nem fáj a bűn, nem érzi, hogy baj van, inkább megmagyarázza, meg összehasonlítja másokkal, és nyugtázza, hogy vannak nála rosszabbak is. Így azt sem látja, hogy szüksége van Jézusra. De Jézus ebből a lelki halálból is fel tud támasztani bennünket, hiszen ő ezért jött. Ezért mondja, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Hadd kérdezzem meg, hogy el tudjuk-e mondani magunkról, én is halott voltam a bűneimben, de már élek. Volt-e már ilyen találkozásom Jézussal, az élet urával, hogy megláttatta velem a lelkileg halott állapotomat? Bennem is megvolt a vágy arra, hogy élővé tegyen, hogy egészen átformálja az életemet? Ha még nem, akkor itt a lehetőség, kérjem most. Hiszen Jézus azért jött, hogy a bűnből és halálból kiszabadítson, azért jött, hogy a lelkileg halottakat élettel, örök élettel ajándékozza meg. És ehhez elég az a szívből kimondott imádság, amivel elismerjük bűneinket, és odafordulunk a szabadító Úrhoz. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. És hálaadással kérhetem én is az élő hitet, hiszen Jézus ezt hozta, ezért jött. Ahogy Pál írja, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttünk éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kell nekem ez a Krisztus, a fiú, akiben mindent megkapok, amire testileg és lelkileg szükségem van. Hallottam egy történetet egy műkincsgyűjtőről, aki nagyon sok értékes festményt őrzött az otthonában. A legkedvesebb képe mégis az volt, amelyik a fiát ábrázolta, és ez a kép nem sokkal azután készült a fiáról, hogy behívták őt katonának, és odaveszett a fronton. Az a katonatársa festette róla, akinek ez a fiú mentette meg az életét. És az apa számára különösen is értékes volt ez a kép, mert nem volt másik képe a fiáról, és ott őrizte az asztalán ezt a képet, és ahányszor ránézett, mindig az jutott eszébe, hogy a fia másokért áldozta az életét. És nem a mesteri ecsetvonások adták ennek a képnek az értékét, nem volt mestermű, hanem a hozzá kötődő szeretet, amit az apa érzett a fia iránt. És amikor ez a műgyűjtő meghalt, a fia lett volna az egyetlen örököse, így a végrendelete szerint árverésre bocsátották a képeit. Sok gazdag ember jött el az árverésre, mert tudták, hogy ritka értékes képekhez juthatnak hozzá. És a kikiáltó először a fiú képét mutatta fel, és elindította az árverést. De senki nem jelentkezett rá. Akkor azt mondta a kikiáltó, hogy addig nem folytatják az árverést, amíg ez a festmény el nem kell. Akkor újabb kínos csend után megszólalt a család kertésze, hogy én ismertem a fiút, én megveszem a képet. Mire az árverező így szólt, öné a kép, és vele együtt az összes többi. Mert a műgyűjtő úgy végrendelkezett, hogy aki a fiát megbecsüli, annak ajándékozza mindenét. Köszönöm, uraim, elmehetnek. Az árverés befejeződött. Ez a kis történet arra emlékeztet minket, hogy Isten nem csak az örök életet adja ajándékba nekünk, hanem nekünk, akik az ő fiát megbecsüljük, hanem mindent, amire ebben a földi életben és az örök életben szükségünk van. Ahogy Pál írja a római levélben, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Jézus magáról többször is úgy beszél, hogy ő maga az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És mindez nem csupán elmélet. A Krisztusban hívő embereknek biztonságot és békességet ad, hogy örök életük van, mivel tudják, hogy nekik még a halál sem árthat. Egy rákos beteg lelkipásztorral készítettek rádiós interjút, és a riporter kertelés nélkül megkérdezte, hogy mondja, nem fél a haláltól? Ő pedig ezt válaszolta, hogy Van egy kedves igém a Filippi levélből, nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. És ha ez igaz, akkor nincs mitől félnem. Az ige első felét már kipróbáltam, hogy nekem az élet Krisztus. Ez így igaznak bizonyult. Ha pedig az első fele igaz, akkor hamarosan a folytatás is igaz lesz, hogy a meghalás nyereség, mert mindörökké Krisztussal leszek. Akiben ott él a fiú, Jézus Krisztus, abban az élet is ott van. Így olvastuk, akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. És ha már beszéltünk a lelkileg halott emberről, akkor nézzük meg, hogy milyen a lelkileg élő, vagy ahogy mi mondjuk élő hitű ember. Élő kapcsolata van Krisztussal. Ez nem tökéletességet jelent, hanem újjászületést. Az, hogy az ember már nem önmaga körül forog, nem a saját céljait, vágyait akarja megvalósítani, hanem keresi az Isten akaratát. Keresi az Istennel való kapcsolatot. Igét olvas, és hallgatja Isten hangját. Természetesen nem hangosan hallja, de felismeri, amikor Isten szól hozzá az igében, a lelki ismeretében, másokon keresztül, ahogy Jézus mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. És a lelkileg élő ember, ha bűnt követel, Isten lelke megláttatja vele, vagyis bűntudata lesz, megbánja a bűnét, és tudja, hogy van rá bocsánat. Van benne vágy Isten után. Nem kötelességből imádkozik, hanem szükségből. Nem azért olvassa az igét, mert kell, hanem mert éhes rá. Ezzel együtt megváltozik a gondolkodása is, ami régen természetes volt számára, most lehet, hogy fáj. Ami régen nem számított, most fontossá válik. Az újjászületett ember nem lesz egyik napról a másikra szent, de megnyílik a szeme, észreveszi mások fájdalmát, képes bocsánatot kérni, és már nem tud közömbös maradni Isten dolgai iránt. Bizonyos az örök élete felől, ahogy az előbb említett lelkipásztor is biztos volt. És mindez az élet jele. Erre utal János apostol, amikor így folytatja, ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Nemrég hallgattam egy igehirdetést. Az a lelkipásztor, aki éppen prédikált, előző héten, ugyanazon a napon két haldokló beteget látogatott meg a kórházban. Amikor az elsőhöz vitte az evangéliumot, Jézus Krisztus megváltó szeretetéről és az örök életről beszélt neki, de a beteg csak szomorúan sóhajtozott, hát meg kell halni, nekem is meg kell halnom. Majd átment a másik kórterembe, ahol már messziről megismerte őt a beteg, és mosolyogva mondta, de jó, hogy jön, tiszteletes úr, van egy nagyon jó hírem. Nem sokára az Úrnál leszek. Az első kórteremben a halál illata terjedt, a másodikban az életé. Mert akiben ott van az élet, azaz Jézus Krisztus öröme, azaz élet jó illatát árasztja maga körül. És belőlünk mi árad? Keserűség, szomorúság, bizonytalanság? Vagy pedig boldog reménység, Jézus Krisztus békessége, öröme, az örök élet bizonyossága? Nem mindegy, hogy van-e bennem élet, vagy nincs. Nem mindegy, hogy az élet vagy a halál illatát árasztom magam körül. Egyszer egy művirág készítő olyan ügyes másolatot készített az igazi virágról, hogy megtévesztésig hasonlított az eredeti példányra. Kitette az ablakba mind a kettőt, és megkérdezte a barátjától, meg tudod-e mondani, melyik az igazi? Hát, akárhogy nézem, felelte a másik, én nem tudok különbséget tenni, elképesztő a hasonlóság. De itt jön egy méhecske, szerintem az illatáról rá fog ismerni az igazira. És így is történt, amelyikre a méhecske rászállt, az volt az igazi virág, abban volt élet, abból áradt az élet jó illata. Pál ezt nagyon szépen fogalmazza meg a korintusiaknak. Hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, az üdvözülők és az elkárhozók között, ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. Mi már tudjuk az élet illatát terjeszteni? Krisztus jó illata árad belőlünk? Mert amivel telve van a szívünk, az is jön ki belőlünk. Ha már bennünk él Krisztus, akkor ezt észre is fogják venni rajtunk. Lehet, hogy nem tudják, hogy mitől vagyunk mások, de kitűnik, hogy valami többletünk van. Mi pedig tudjuk, és el is mondhatjuk, hogy valaki ott él bennünk a szívünkben, mégpedig a fiú, Isten fia, Jézus Krisztus, akiben van a mi igazi életünk. De hogyan lehet bennünk az Isten fia? És most szeretnék visszautalni a múlt vasárnapi istentiszteletre, az ott elhangzott történetre. Mária, amikor az angyallal találkozott, megfogant benne egy új élet. A szíve alatt hordhatta Jézust, az Isten fiát, attól fogva, hogy hitt és engedelmeskedett Isten szavának, amit az angyal közvetített neki. Mi pedig már nem csak a szívünk alatt, hanem a szívünkben hordhatjuk Isten fiát, Jézust. Jézus a szívünk ajtaján zörget, és ha mi ajtót nyitunk előtte, bejön hozzánk. Hitáltal lakik Krisztus a szívünkben, ha Urunk szavának engedelmeskedve ajtót nyitunk előtte. Ha hisszük, hogy Jézus az Isten fia, ha hisszük, hogy vére által megtisztít minket minden bűntől, ha hittel befogadjuk őt az életünkbe, akkor az életet, az örök életet kapjuk benne ajándékba. De ne csak az ajándékait akarjuk, hanem őt magát. Az előbbi festményes történet is erre tanít minket, hogy ne az ajándékokra törekedjünk csupán. Ne a karácsony csendjét, a szeretet érzését, a békességet és örömet akarjuk Istentől, hanem fogadjuk el az ő legnagyobb ajándékát, a fiút, a megváltót, Jézus Krisztust, őt magát. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. És érzékelhetjük, hogy mennyire fehéren-feketén fogalmaz itt az ige, jelezve, hogy nem lehet csak félig az Úrnak élni, mert vagy él bennem Krisztus, vagy pedig lelki halott vagyok. Az élet csak és egyedül Isten fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Mindannyian szeretnénk amolyan igazi, szép karácsonyt ünnepelni. Talán úgy érezzük, hogy annyira kinőttünk már a gyermekkorból, hogy soha többé nem lehet olyan boldog karácsonyunk, mint régen. De igen, kedves testvérek, lehet még olyan, sőt, még sokkal jobb is, mint gyermekkorunkban volt. Mert akiben ott él a fiú, az érti meg és az éli meg az ajándékozó atya szeretetét. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. És ahhoz, hogy igazi karácsonyunk lehessen, nekünk nem a karácsony szellemét kell megtalálnunk, hanem Jézus Krisztusnak, a fiúnak kell bennünk megszületnie. És adja Isten, hogy mi mindannyian befogadjuk Jézust hitáltal a szívünkbe, adja meg, hogy az örök élet jó illatát árasszuk minden nap a körülöttünk élő emberek felé. És így legyen az életünk az ünnepekben is, és a hétköznapokban is boldog. Akié a fiú, azé az élet. Hadd legyen ez ránk nézve is igaz. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk téged, megváltó Jézus Krisztusunk, aki elhoztad az életet, hogy mi is veled éljünk, és boldogságban örvenjünk már itt, e földön, és odaát az örök életben. Köszönjük, hogy elérhetővé tetted számunkra azt, ami szívünk vágya volt mindig is, hogy ne a bűnben, a sötétségben éljünk, hanem miénk legyen az élet, a megszentelt, a neked odaszánt élet, amelyben dicsőíthetünk szavainkkal, életünkkel téged, és amellyel szolgálhatunk egymás felé is. Könyörülj, hogy ennek az életnek a jó illatát tudjuk mi is terjeszteni, árasztani mások felé. Áldunk téged, hogy az ünnep közelettével egyre többször juttatod eszünkbe, miért jöttél erre a földre. Hogy mi is hátat tudjunk fordítani a bűnnek, a sötétségben levő életünknek, és téged kövessünk, aki az örök élet útját mutatod meg nekünk, sőt, magad vagy az út, az igazság és az élet. Vezess hűségesen, hogy célba érjünk valamennyien. Imádkozunk most is a betegekért, a szenvedőkért. Vannak, akik nem tudtak eljönni erre a mai istentiszteletre, mert betegség, gyengeség tartotta őket távol. Vagy éppen beteg szerettüket kell ápolniuk azoknak, akik itt lennének szívük szerint a gyülekezet közösségében. Légy velük a te gyógyító szereteteddel, és készíts fel azokat is, akiknek már rövid a hátra lévő idejük, és oda kell állniuk a te színed elé. Imádkozunk a gyermekekért, akik együtt vannak szintén Isten tiszteleten, és az ő nyelvükön, szintjükön hallják az evangéliumot. Hadd legyen a karácsony ünnepe is mindannyiunk számára nem csak meghitt és bensőséges, hanem valóságos élettel megtöltött ünnep, akik téged a szívünkbe fogadtunk, és veled ünneplünk, nem hagyva ki az ünnepeltet. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, akik most úgy fogják ünnepelni majd a karácsonyt, hogy érzik a szerettük hiányát. de hadd érezzék, Urunk, a Te közelségedet, aki megígérted, hogy minden nap velünk vagy a világ végezetéig. Köszönjük, hogy minden imádságunkkal oda mehetünk hozzád, az élet Urához. Hadd legyen a mi életünk, a rád mutató élet. Hadd legyenek a szavaink, a cselekedeteink, annak a bizonságai, hogy nem lelkileg halottak vagyunk, hanem élők, és hadd tudjuk oda vedetni másokat is hozzád, az örök élet Urához. Legyen áldott a Te szent neved. Amen. A csendben a magunk imádságát vigyük oda Urunk elé. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az előttünk álló alkalmakat. Ma délután 3 órakor az Olajág Levendula idős otthonban Isten tisztelet lesz a gyülekezet ifjainak műsorával. Ma délután 4 órakor a gyülekezeti házban házasköri alkalom lesz. Kedden 9 órakor bibliaórát tartunk, gyülekezeti bibliaórát. Csütörtökön délután 3:30 a naplemente otthonban és 5:30 a máltai otthonban lesz karácsonyi alkalom, amelyen az énekkaros testvéreink énekkel szolgálnak. Csütörtök este megtartjuk a kóruspróbánkat és utána az ima közösséget. Péntek este 6:00 és 8:00 lesz ifjúsági bibliaóra, péntek este 8:00 pedig a férfikör bibliaórája. Jövő vasárnap, advent utolsó 4. vasárnapján délelőtt ugyanígy istentisztelet, előtte 9:20 ima közösség, és jövő vasárnap délután 4:00 lesz itt a templomban a gyermekek karácsonya, és erre is imádságban készülhetünk, és hozhatjuk gyermekeinket, unokáinkat. És hirdetem azt is, hogy van lehetőség az ünnepek kapcsán úrvacsora vételre azoknak a betegeknek, akik nem tudnak az úrvacsorai közösségbe eljönni. Azt kérem, hogy aki erre vágyódik, az üzenjen, vagy jelezze, hogy elvihessük házhoz is az úrvacsorát. Halottainkat hirdetem keresztény részvéttel. Szabó Endréné pap Eszter 76 éves korában hunyt el, temetése szerdán délután 3:00 lesz, és Veres Attila 75 évet élt atyánk fia temetése időpontját, amint ez meg lesz, hirdetni fogjuk. És hirdetem azt is, hogy a persely mellett elhelyeztük a legátus perselyt. Ilyenkor nem a legátus jár házról házra, hanem a mi gyülekezetünkben így szoktuk a legátus adományokat ezzel a perselyjel összegyűjteni, ott helyezhetjük el az erre szánt adományunkat. És hirdetem azt is, hogy a karácsonyi hírlevelünk, a Pátyi Harangszó karácsonyi száma megjelent, és a presbiter testvéreket arra kérem, hogy most az istentisztelet után vegyék magukhoz ezeket a példányokat, hogy elvihessük a házakhoz, de fölkerül a gyülekezet honlapjára is, mindenki számára olvasható lesz. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 601. dicséretet énekeljük végig. A 601. dicséret így kezdődik, az Úristen az én reménységem. Krisztus lakjék hitáltal a ti szívetekben. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.